Üdvözlök mindenkit! Jó estét kívánok! Vagy most kezdődött. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Jó estét kívánok! Ma egy másik témába fogunk ugrani egy pillanatra. Ugye az élet állomásairól beszéltünk most egy ideje. Beszélgetünk, tanulunk, de amint megígértem, mindig, amikor lesz valamilyen különleges dátum, szia, szia Regina, mindig, ha lesz valamilyen különleges dátum, szia Éva, akkor megállunk, és beszélgetünk erről a dátumról. Úgyhogy most is két különleges dátum is van a héten. Ma van az egyik, vagy lehet mondani volt, mert mivel már sötét van kint, ezért már a következő nap elkezdődött. De még mindig lehet ünnepelni minden ilyen különleges dátumot. Sokszor aznap este szokták ünnepelni, nem hivatalos ünnepeket, mert az természetesen időbe kell, úgyhogy mondjuk, ha szombatról van szó, akkor péntek este ünnepeljük, és szombat nappal. De ha ilyen dátumról van szó, vagy például egy szülinap, amit egyébként szoktunk ünnepelni, erről is kéne tanítani mi. Jó, majd valamikor beszélgetünk a szülinapokról is. Jó, ez most egy jó ötlet volt. Na, szóval, ha valamilyen különleges dátum van, hogy ilyesmi, akkor sokszor aznap este szoktuk megünnepelni, és ezt nem az egyszerű emberek találták ki, hanem ez így volt a rebbinél is, hogyha volt valamilyen különleges dátum, akkor aznap este szerveztek egy ilyen összejövetelt, amit úgy hívtak, hogy Farbrengen, és ez sokszor belement a következő napba. Tehát, vagyis késő este, már sötét van kint, elvileg már vége van annak a napnak, de még ünneplik, még folytatódik. Úgyhogy mi is ezt csináljuk ma este, amikor ma nappal volt svát hónap 10. napja, és annak ellenére, hogy már este van, mi most fogunk erről beszélgetni. Először is, mi az a Jud Svat? A Jud az egy héber betű, egész pontosan a 10. betű. A héber ABC-ben, az Aleph betűben minden betűnek van egy számértéke. Az első betűtől, az Aleph-től Judig, az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és utána 20, 30, 40, 50, és akkor, ha például azt szeretném mondani, hogy 12, akkor az a betű, ami 10, és az a betű, ami 2, és akkor úgy lesz 12, akkor a 12 lenne a Jud Bet. A 11 lenne Jud Alef. És így szoktuk a dátumokat is mondani, nem a számokkal, hanem a betűkkel, ami egy számot jelent. És mivel ez a különleges dátum, ez svát hónap 10-én van, a 10 az a Jud, és akkor ezért lett a neve Jud Svát, ami egész pontosan csak a dátumnak a neve. Mi is történt ezen a napon? Itt vagyok bajban, mert nem emlékszem, hogy hányszor meséltem már, esetleg tavaly is beszéltünk erről, esetleg tavaly előtt is, lehet, hogy most mások hallgatnak, úgyhogy azt fogom csinálni, hogy elmondom röviden, és akkor aki nem tudja, annak új lesz, és aki tudja, annak majd utána mesélek valamit, ami mindenkinek új lesz. Svát hónap 10-én két dolog is történt, 1950-ben és 1951-ben. Az első dolog, ami történt ezen a napon, sok-sok évvel ezelőtt, hogy a Lubavicsi Rebe, a 6. Lubavicsi Rebe, nem az, akit mindig szoktunk látni képekbe, hanem az előző Rebe, és egyébként úgy is szoktuk hívni, hogy Frierdiker Rebe, ami azt jelenti, hogy előző Rebe, a 6. Rebe, az utolsó előtti, ő ezen a napon hunyt el. Ez a nap egyébként még azelőtt is egy különleges dátum volt, mert a Rivka, aki a negyedik Lubavics rebének volt a felesége, ezen a napon hunyt el. És a Friedike rebének ez volt a nagymamája. Úgyhogy ő készült erre a napra, mint a nagymamája halál évfordulója, a Jorzeit. Azon a napon hunyt el az ő nagymamája. Ebben az időben a Friedike rebe, a hatodik rebe már nem volt nagyon egészséges, és ez, ami a legjobban ismert volt, mint probléma, az az, hogy nem tudott tisztán beszélni. A hatodik rebe, a Friedike rebe, ő nagyon sok nehézségen ment át, mert ő a kommunista idejében volt rebe Oroszországban, úgyhogy többször börtönbe került, amiatt, hogy tanította a zsidóságot, hogy szervezte a közösségi életet, hogy legyen iskola, hogy legyen körülmetélés, hogy legyen zsinagóga, minden, ami kellett ahhoz, hogy be tudják tartani a Tórát Oroszországba. És többször börtönbe került, és nagyon nehéz dolgokon ment át ott, és ezek nagyon erősen hatottak az ő egészségére. Úgyhogy ő már nem volt nagyon egészséges, és nem tudott tisztán beszélni. Ő volt egyébként az a rebe, aki a legtöbbször került börtönbe, ami egy nagyon érdekes dolog, hogy majdnem az összes rebe börtönbe került, és senki se volt ilyen olyan ember, aki rosszat csinálna, hanem csak ilyesmi dolgokért, hogy például a hatodik rebe azért került börtönbe, mert hogy tanította a Tórát egy olyan időszakban, amikor meg volt tiltva. De az összes rebe közül ő volt az, aki a legtöbbször került börtönbe, úgyhogy végül is ő szenvedett a legtöbbet, és volt egy történet vele egyébként, amikor nagyon kis gyerek volt, megvan, hogy hány éves volt, azt hiszem, hogy kb. Ilyen 9 éves volt. Egy nagyon érdekes történet, hogy ment a piacra, és azt szokta csinálni, hogy próbált segíteni az ottani embereknek, főleg a zsidóknak, akiket így ismert a közösségből, hogy amikor jött a piac napja, akkor ő szeretett volna segíteni nekik, hogy legyen pénzük miből vásárolni, eladni, és akkor hogyan szerzett pénzt. Volt neki egy ilyen, megbeszélte az apukájával, hogy amikor ő tanul fejből misnákat, akkor kap érte jutalomként egy kis pénzt, és akkor egész héten szokta tanulgatni, szerezte így a kis pénzt, ami járt neki jutalomba, és akkor ezzel a pénzzel elment a piacra, amikor piacnap volt, és akkor így segített az ismerősöknek, hogy ja, az tessék, hogy még tudsz venni valamit, és ilyen nagyon ilyen fajta volt, és belekerült egy ilyen konfliktusba ott a piacon, de az volt a konfliktusnak a legfontosabb része, hogy a rendőr is egy része volt, mert a rendőr volt itt a rabló a konfliktusban, valamilyen kis borjúról volt szó, és a rendőr letartóztatta ezt a kisfiút, mert a kisfiú próbált ott segíteni, rendet rakni, az igazságot kihozni, és börtönbe került, de csak egy fél napra. De így érdekes, hogy nem csak, hogy a legtöbbször volt börtönbe, hanem még nagyon fiatal korában is, és mint említettem, semmi ilyen szabálytörés nem volt, hanem ilyen dolgok miatt. Na, visszatérve a témára, a Friedike rebe, akiről beszélgetünk most, ő kiment Amerikába a háború után. És volt egy nagyon híres mondat, amit ő mondott, amikor megérkeztek, amikor lehetett látni a száraz földet, kihirdette, Amerika is nicht anders, Amerika nem más. Mit jelent ez? A mi fejünkbe, ahogy mi elképzeljük, Amerikában van a nagy zsidó közösség, ott van a sok kóser étel, és a sok zsinagoga, és a sok iskola, és a stb. És itt Európában kisebb közösségek vannak, kicsit nehezebb összetartani, betartani mindent. De akkor az emberek pont fordítva látták. Miért? Mert ugye képzeljük el, hogy mi volt 70 évvel ezelőtt. vagy 80 évvel ezelőtt. Itt Európában volt a vallásos zsidó életnek a szíve. Itt voltak a nagy, híres közösségek, a sok rabbi, a jesivák, hát lehet körülnézni, minden kisvárosnak van egy zsidó temetője. Itt Európában óriási zsidó élet volt. Kint Amerikában pedig nem volt alig semmi. És nem csak az, hanem ott, abban az időszakban nagyon erős volt az, hogy minden héten 7 napot dolgozunk. Ez hihetetlen, hogy mennyire a munka a központ az életben, a mai napig egyébként is Amerikában. 7 napot dolgozunk egy héten. Mikor van élet, azon kívül, hogy megyünk dolgozni, nem tudom, de ez volt az elfogadott dolog. Heti 7 napot kell dolgozni. És ez nagyon nagy problémát jelentett a zsidóknak a vallás betartása szempontjából, mert ők szombaton nem tudnak dolgozni. Úgyhogy volt 2 verzió. Az egyik verzió volt az, aki azt mondta, hogy jó, akkor sajnos most meg kell szegni a szombatot, mert egyébként nem találok munkát. Ez csak ideiglenes, majd lesz egy kicsit több pénzem, majd nyitok valami saját bizneszt, akkor majd én majd eldöntöm a saját óráimat, hogy mikor fogok dolgozni, stb. De ezek az emberek szép lassan hozzászoktak ahhoz, hogy szombaton is lehet dolgozni. A másik verzió volt az, aki azt mondta, hogy nem, én semmiképpen nem dolgozok szombaton, én vallásos zsidó vagyok, és akkor ők minden héten új munkát kellett találniuk. Vasárnap elmentek, találtak munkát, pénteken jöttek utoljára, szombaton nem jöttek, és vasárnapon, amikor visszajöttek, akkor mondták neki, hogy jó, akkor megértettük, hogy te vallásos zsidó vagy, akkor tessék itt a fizetés arra az 5 vagy 6 napra, amit dolgoztál múlt héten, menjél, és ne gyere vissza. És akkor kellett új munkát keresni, és akkor így mentek munkáról munkára, és ugye nem mindig találtak rögtön, és sohase találtak így a helyüket, és nagyon nehéz volt nekik. És ez egy nagyon, egy nagy tragédia volt a vallásosságnak. Az összes zsidó, aki kiment Amerikába, nem tudott vallásos maradni. És akkor hirdette ki a Rebbe, a Friedike Rebbe, a 6. Rebbe, hogy Amerika nem más. Ha Európában is sikerült zsidók lennünk, akkor Amerikában is sikerülni fog. Ez ugye vicces hallgatni manapság, amikor már óriási közösségek vannak, és sokkal könnyebb valamilyen szempontból Amerikában zsidó lenni, mert ott van minden kosher, és minden mindenki ismeri, hogy mit jelent az, hogy zsidó, és vagy sok környéken, és már vannak óriási közösségek, és városok, amik teli vannak gyönyörű közösségekkel. De akkor ez egy nagyon nagy lépés volt, és ezért lett híres a 6. Rebbe erről a mondatról, hogy Amerikában is fogunk zsidó életet építeni. A haszidok voltak az elsők, akik jártak szakállal, ami egy aki vallásos, az általában szakállas szokott lenni. Van módja borotválkozni úgy, hogy meg van engedve, de a még jobb verzió az a szakállat növeszteni. Az is egy nagy lépés volt, mert azt lehet látni egy emberen, hogy van-e szakálla, vagy nincs. Ugye az, hogy ő reggel imádkozott-e, vagy se, azt nem látod rajta. Úgyhogy az könnyebb, de az, hogy járni az utcán és a munkában, és mindenki látja, hogy szakállas vagy, főleg egy olyan időszakban, ahol a szakáll nem volt egyáltalán divat, semmilyen szempontból, ez is egy nagy lépés volt, és a haszidok voltak, a Lubavitch haszidok voltak az elsők, akik szakállal jártak Amerikába. Úgyhogy nagyon nagy, sok mindent tett a 6. Rebbe a zsidóságnak, először Oroszországba, a kommunisták alatt, és utána Amerikába. És amikor már nagyon idős volt, még egyszer visszatérünk oda, ahol tartottunk, hogy közeledett az ő nagymamája, jorcátja, közeledett az a nap, amikor az ő nagymamája elhunyt. És erre a napra ő készített egy tanítást, egy haszid diszkurzust, amit úgy hívnak, hogy Mámár. Van kétfajta tanítás, az egyik az szichá, a másik az mámár. A mámár az a mélyebb, a hosszabb, a kettő közül, így egy lábon. És a Rebbe, a 6. Rebbe készített egy mámárt, amit megkérte a haszidokat, hogy ezen a napon tanuljanak, szombaton, mert akkor lesz svát hónap 10-e, és ezen a napon hunyt el az ő nagymamája. De végül is kiderült, hogy ezen a napon ő is elhunyt, és akkor ez a diskurzus, amit ő hagyott, ez a tanítás, ez lett az ő utolsó szava a haszidoknak. És ezt a tanítást vették a haszidok, mint a búcsú tanítás, mint az utolsó útmutatás nekik. Miután a Friedrich Rebbe elhunyt, a haszidoknak volt egy nagy gondja, ki fogja továbbvinni a közösséget. Friedrich Rebbének volt veje, és megkérték őt, ugye volt kettő is, de a kettő közül az, akit úgy hívtak, hogy Menachem Mendel, aki végül is lett a következő Rebbe, ő volt az, aki egyértelműen látszott, hogy ő jobban illik ehhez a feladathoz, és ezért a haszidok összegyűltek, és megkérték őt, hogy vállalja, hogy ő legyen a következő Rebbe. És a Rebbe azt mondta, hogy nem. Ő nem szeretne Rebbe lenni, a Rebbe az nagyon nagy munka, ő neki jó a csönd, tud tanulni nyugalomba, ő nem szeretne most az egész közösséget vezetni, neki ez így nagyon jó. Nem hagyta őket cserben, hanem minden héten szombaton leült a zsinagógába, és beszélgetett, tanított ilyen Fabrengen stílusba, mesélt mindenféle tanításokat, vagy bármit, ami úgy inspirál, de nem vállalta a Rebbe feladatot. Ami egyébként egy egész ilyen spirituális kategória. Tehát ez teljesen más, ez nem csak arról szól, hogy tanít és inspirál, hanem egy egész nagy lépés. És így egy egész éven keresztül a haszidok kérték, hogy légy szíves, vállald feladatot, legyél a következő Rebbe, de a Rebbe, aki végül Rebbe lett, tiltakozott, hogy nem, ő nem szeretne. Nem tud az apósa cipőjében lépni a feladatába, ez egy óriási felelősség, és ő ezt nem szeretne, nem tudja elképzelni magát ebben a pozícióban. Meg nagyon fájt neki, nagyon, hogy már nincs az apósa, és ez jobban fájt volna, ha átvette volna az ő feladatát. De teltek, múltak a napok és a hetek és a hónapok, és jobban és jobban hiányzott az a valaki, aki hivatalosan vezetni fogja a közösséget. És Júd Svát, ezen a napon, Svát hónap 10-én, amikor eltelt egy év onnantól, hogy az előzőre be elhunyt, akkor a haszidok szerveztek egy felbrengent, egy haszid összejövetelt. És valahogy rájöttek, hogy valamit történni fog, és elkezdtek beszélgetni, és egy valaki mondott valamit, a másik mondott valami mást, és kezdtek rájönni, hogy lehet, hogy ezen a napon végre a Rebbe vállalni fogja a feladatot. Már olyan szinten ment a hogy mondják, a pletyka, hogy az egyik újság ki is hirdette, hogy mindenki meg van hívva egy nagy felbrengenre, amikor hogy megtiszteljük azt, hogy eltelt egy év azóta, hogy a hatodik Lubavitchi Rebbe elhunyt, és ezen a napon fogja vállalni a Menachem Mendel a Rebbe feladatot, és a Rebbe, amikor ezt hallotta, akkor nagyon mérges volt, és kérte, hogy ezt vegyék vissza, mert ő sohasem mondott ilyet, de valahogy rájöttek, hogy a Rebbe nagyon készül, és amikor elkezdődött a Fabrengen, akkor nagy volt az izgalom, hogy végre meg fog-e történni ez a dolog, hogy fogja-e a Rebbe vállalni a feladatot. És a Rebbe mondott egy szichát, egy másik szichát, egy harmadik szichát. A szichá az egy magyarázat, egy tanítás, egy haszid tanítás, de azt bárki tud tanítani. Ezzel szemben van a mámár, azt csak egy Rebbe tud mondani. És eddig ő sohasem mondott mámárt, ő csak ilyen egyszerűbb szichákat tanított. És akkor felállt az egyik idősebb haszid, és azt mondta, mind szép és jó, de mi szeretnénk hallani egy mámárt, vagyis más szavakba, tessék átvenni ezt a feladatot, tessék vállalni. És akkor a Rebbe nagyon-nagyon csendbe lett, nagyon elgondolkozott, elkezdett nagyon sírni, mert fájt neki ez, hogy nincs itt az apósa, és hogy belelép az apósa cipőjébe, de elkezdte mondani a mámárt. És akkor rájöttek a haszidok, hogy van Rebbe, van, aki folytatni fogja az előző Rebbe feladatát. Nagyon meglepő volt mindaz, amit a Rebbe tanított ezen a napon, mert a Rebbe kirakott nekik egy nagyon nagy kihívást. Ugye 50-es évekről van szó, alig tértek vissza magukhoz a holokauszt után, és hirtelen elkezdje a Rebbe mondani, hogy nagy feladatunk van, fel kell készíteni a világot arra, hogy eljöjjön a Mesiás. És rengeteg feladat van, és nem fogom helyettetek csinálni ezt a feladatot, hanem nektek is össze kell szedni magatokat, és indulunk útra, és teli volt ilyen nem csak, hogy optimista volt, hanem ilyen energiával, ilyen ihlettel, hogy akkor ebbe belemegyünk, és ezt csinálni fogjuk, és a haszidok csak nézték, hogy miről van szó, és mit is szeretne tőlünk. Nem tudták elképzelni, hogy miről beszél a Rebbe, de most már tudjuk, hogy miről beszél a Rebbe, arról, hogy ki fogja küldeni a tanítványokat világszerte, hogy minden közösségben legyen valaki, aki tud tanítani és erősíteni a közösséget. És azóta, minden évben ez a nap egy nagyon különleges nap, majdnem olyan, mint egy ünnep. Úgy szoktuk hívni, hogy egy haszid dátum, ez nem egy hivatalos ünnep, de ez egy boldog nap, amikor megemlékezünk arról, hogy a Rebbe vállalta ezt a feladatot. És adott is nekünk sok feladatot, hogy ne csak üljünk a saját kis közösségünkbe, hanem osszuk meg ezt a sok tudást, mert vannak olyan zsidók, akik nem tudják, hogy mit jelent a zsidóság. És ez volt a különlegessége a Rebbének. Ő volt ugye a hetedik Rebbe, és ezen a napon ugye akkor végül is három dologról emlékezünk meg. Az egyik az, hogy a Rivka, a Rebbe dédnagymamája elhunyt. A másik az, hogy a hatodik Rebbe, a Josef Yitzchak ezen a napon elhunyt, és hogy ezen a napon egy évvel később a Rebbe vállalta a feladatot. Most lehet, hogy vannak itt olyanok, akik már tudják, hogy ezen a napon mi történt, de akkor mesélek nektek egy szép történetet a Rebbéről. Remélem, hogy legalább ez új lesz azoknak is, akik már tudták, hogy mi történt Jutsvát napján. Ezt a történetet a Raskin Rebecentől hallottam, ők most kiutaztak New Yorkba a Rebéhez, Gyurcsvátra, és ő mesélte, hogy most hallott egy nagyon szép történetet, ami történt a Rebével, ami nagyon tanulságos is, mint minden történet a Rebéről. Amikor bejössz a 770-be, a 770 az a zsinagóga, ahol végül is a Chabadnak a központja. Nem úgy néz ki, mint egy központ, hanem úgy, mint egy zsinagoga, de itt történt minden. Amikor belépsz a 770-be, akkor van egy ilyen kis előszoba, és van ott egy nagy fa doboz. Ez egy cedaka doboz, egy adománydoboz. Ide lehet bedobni pénzérmeket adományba. Mivel az adomány az egy nagyon fontos dolog a zsidóságban, ezért sok helyen lehet látni ilyen perselyeket, hogy adni az embereknek lehetőségeket, hogy egy 10 forintost, egy 50 forintost bedobni, nem arról van szó, hogy mennyit adtál, hanem erről a cselekedetről, hogy adok valamit, ami az enyém, és átadom valaki másnak. És a Rebbének volt egy ilyen szokása, hogy amikor kijött, és a szobájából volt ott neki egy ilyen irodája, és elindult a nagy zsinagóga felé valamelyik imára, akkor Lent, tehát ott a bejáratnál szoktak várni rá gyerekek, aki jött aznap, és a Rebbe adott nekik kis érmeket, ilyen 5 cent, 10 cent, és ők bedobták a persejbe. Ez volt a lényeg, hogy adott nekik pénzérmet azért, hogy ők adakozzanak. És az egyik nap volt ott egy kisfiú, akinek nem sikerült bedobni a persejbe, a dobozba a kis pénzérmét, mert egy alacsony kisfiú volt. És amikor már mindenki bedobta, és még maradt ez a kisfiú, akinek nem sikerült elérnie azt a lyukat, mert egy ilyen nagy dobozról van szó, akkor a Rebe felemelte ezt a kisfiút, és akkor ő bedobta a persejt. És utána a Rebe megkérte a titkárjától, hogy szervezze meg azt, hogy ne csak felül legyen egy kis lyuk, ahova bedobják a pénzérmeket, hanem oldalt is kifúrni, kivágni ebből a fadarabból egy kis lyukat, hogy oda is lehessen bedobni, hogy az alacsony gyerekeknek ne legyen nehéz. Ez egy, lehet, hogy egy egyszerű történet, de mégis nagyon különleges, mert lehet látni, hogy ki és mi volt a Rebbe, hogy minden egyes emberről gondoskodott, mindenkivel igyekezett találkozni azon a szinten, ahol ő van, ha magas, ha alacsony, ha nagy, ha kicsi, ha idős, ha fiatal. Mindenkivel próbált a saját nyelvén beszélni, próbált kapcsolatot teremteni ott, ahol ő van. Ez egy nagyon különleges dátumikat érzem. Ez nem csak bármilyen szülinap. Ez egy nagyon különleges szülinap. Úgyhogy ez a dolog, hogy a Rebbe észrevette, hogy van ott egy fiú, aki nem éri el a persejt, és felemelte, hogy dobja be, és aztán megkérte a titkárokat, hogy csináljanak oldalról is egy lyukat, ahonnan lehessen bedobni a cedakát. Ez mind csak egy bekukkantás arra, hogy ki és mi volt a Rebbe, és egyébként erről szól az egész élete is, hogy minden zsidóról gondoskodott, nem csak arról, aki a saját közösségében van, nem csak arról, aki hasonlít rá, nem csak arról, aki annyira tanult, mint ő, hanem tényleg minden egyes zsidó, mert mi mind egy nagy nép vagyunk, hogy egymás nélkül nem egész a kép. És ezért küldte ki a tanítványait világszerte, hogy keressék meg azokat, akik esetleg még nem tartoznak valamilyen közösséghez, hogy összeszedjük az egész népet. Úgyhogy ez volt a Rebbe, és ezt ünnepeljük ezen a napon, hogy vállalta ezt a feladatot. A haszidoknak, ugye én már nem voltam azok között, akiknek volt saját kapcsolata a Rebével, mert én nagyon kicsi voltam, amikor a Rebe elhunyt, de azok, akik akkor ott voltak, hihetetlen, hogy milyen erős kapcsolatot éreztek a Rebbe iránt, nem csak mint egy rabbi, hanem mint egy mentor, majdnem mint egy apuka. Nagyon-nagyon szerette minden egyes tanítványát, minden egyes zsidót, minden egyes embert, aki bejött hozzá mindenkivel. Annyira kedvesen és tényleg a saját szintjén beszélt. Úgyhogy ez a Rebéről egy pár szó. És most áttérünk a másik kérdésre, hogy mi az a Tubisvát. Lehet, hogy már rájöttetek, hogy még egyszer a dátumról van szó. A Jutsvát az a svát tizedike, a Tubisvát pedig a svát 15-e. Miért hívják úgy, hogy Tu? Mert a 15 azt a 9-es és a 6-os számból szokták összerakni. Mert ha a 10-es és az 5-ös számot raknénk össze, akkor az az Isten neve, amit nem szoktunk feleslegesen használni, és ezért, amikor elérjük a naptárba a 15-öt, akkor nem 10 és 5, hanem 9 és 6. És akkor a 9-es az a tet, a 6-os pedig a váv. De a váv az tud lenni magánhangzó is, és akkor ő kiadja az u hangot, és akkor a t együtt az u-val az tu. A tú végül annyit jelent, hogy 15-e. Tehát svát 15-e. A bi pedig olyan, mint magyarul a be. Svátba. Svátba a 15. nap. Tubisvát, mi ez a nap? Tubisvát az egy teljesen másik eredetű nap. Ha eddig egy haszid dátumról beszéltünk, akkor most egy általános zsidó dátumról beszélünk, amit minden zsidó közösségben ismernek, mert ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen kezdődött el, amikor a zsidók bementek Izraelbe. Mi történt akkor? Akkor, amikor a zsidók bementek Izraelbe, akkor tudniuk kellett, hogy hány éves egy fa. Miért fontos tudni az, hogy hány éves egy fa? Azért, mert a fa az első 3 évben nem szabad a gyümölcsét levenni, használni, élvezni. A 4. évben már le lehet szedni a gyümölcsöt, de be kell vinni Jeruzsálembe, és ott kell megenni, vagy a kohenoknak adni, nem emlékszem, de azt tudom, hogy Jeruzsálembe. És csak az 5. évtől kezdve lehet használni a gyümölcsöket. És ezért tudni kell, hogy melyik fának, melyik fa hány éves. De kicsit bonyolult lenne, ha minden fának lenne egy külön-külön születésnapja, és ezért van egy globális szülinap az összes fáknak, és ez Tubisvát napján van. Miért pont a tél közepén? Azért, mert most kezdődik el, vagy legalább Izraelbe, véget érni a tél, és nagyon lassan kezdünk fordulni a tavasz fele. Ugye még a tél közepén vagyunk, de ha egy hegyet képzelünk el, akkor mentünk bele-bele a télbe, és most kezdünk el lassan kijönni a télből. Még egyszer, lehet, hogy itt Magyarországon nem nagyon érezhető, inkább Izrael a fókusz, de engem, nekem ez nagyon jó érzés, hogy kezdünk a tavasz fele menni. Egyébként stimmel is így, hogy így februárban vagyunk, akkor ugye a tél az december, január, február, teljesen stimmel, hogy már lassan kezdünk a tavasz fele menni. És az a lényeg, hogy ezen a napon, amikor kezdődik egy picit melegedni, akkor ébrednek fel a fák. Akkor kezdődik el az a na, most eltűnt a szó a fejemből. Na, kezdődik el az a folyamat, aminek majd a gyümölcseit látni fogjuk tavasszal, hogy virágoznak a fák, hogy nőttek a levelek, hogy vannak gyümölcsök. Mikor kezdődik ez? Ez még sokkal előtte kezdődik, Tubisvátkor, amikor kezdődik egy picit melegebb lenni, és akkor a magok, meg a fák, meg a növények kezdik érezni, hogy indulunk a tavasz fele, és elkezdődik egy olyan folyamat, ami a föld alatt van, a gyökerekbe, amit mi nem látunk, nem érzünk, de tavasszal fogjuk látni ennek az eredményét. És ezért ezen a napon van a fáknak a szülinapja, azok a fák, akik ezen a napon már álltak, 1 évesek. Következő évben ők már 2 évesek, azután már 3 évesek, és így tovább. Úgyhogy végül is ez a nap, ez nem is egy ünnep, hanem inkább egy dátum, amit használtak, hogy tudni, hogy melyik fa hány éves. Most onnan kezdve, hogy ez egy dátum, nem fogjuk békén hagyni, mert tudjuk, hogy a zsidóság szerint minden dolog, ami van a világban, az életünkben, mindenből lehet valamit tanulni. És ha van egy ilyen különleges dátum, hogy ezen a napon van a fáknak a szülinapja, az biztos nem véletlenül van. Nincsen ezen a napon semmi más ünnep, hanem így a semmi közepén egy dátum. Úgyhogy mindenképpen keressük, hogy mit lehet a fáktól tanulni. Most van az a tanítás a fákról, amit biztos mondtam sokszor, hogy a fa hasonlít az emberhez. Úgyhogy ezt a tanítást most félre fogjuk rakni, mert ha vannak itt olyanok, akik már ismerik, akkor ne unatkozzanak, hanem kerestem, mert van rengeteg tanítás mindennel kapcsolatban, úgyhogy kerestem, hogy mi más van, ami így különleges Tubisvát napján, ezen a napon, amikor a termésekről, a gyümölcsökről, a fákról beszélünk, és találtam egy nagyon szép tanítást, ami arról szól, hogy ezen a napon, azon kívül, hogy a fáknak eltelt egy év, szoktuk hívni a fáknak a szülinapjának, szoktuk hívni a fáknak az új évének is, de ugyanaz a lényege. Ezen kívül, ezen napon szoktunk mindig megemlékezni arról a hét különleges termésről, ami Izraelben különleges. Héberül úgy hívják, hogy Sivat Aminim. Van hét olyan dolog, ami terem Izraelbe, ami Izraelnek a speciális, különleges gyümölcseinek számítanak, pontosabban az árpa, a búza és még öt gyümölcs. Sorrend szerint búza, árpa, utána szőlő, füge, gránátalma, olivabogyó és datolja. Ez a hét dolog, ez az Izrael hét áldott termése, ami Izraelben nagyon jó minőségű, nagyon különleges. Izrael ezekről híres a Tóra szerint, nem tudom, hogy manapság mit ismernek és mit nem ismernek a nagy világba, de a Tóra szerint ez az a hét dolog, ami különlegesen jól nő Izraelben. És keressük, hogy mit lehet ezekről tanulni, ezektől valamilyen tanulságot tanulni ezekkel a termésekkel kapcsolatban. És van egy gyönyörű tanítása a Rebének, hogy minden termés valamire utal a mi Isten szolgálatunkba, a mi feladatunkba, a mi életünkbe. Ugye minden embernek az élete az nem véletlenül van, hanem van egy feladatunk a világon, amit Isten szolgálatnak szoktunk hívni, de az lehet, hogy egy kicsit félelmetes, ha így ha ezeket a szavakat használom. Végül is az, hogy jó emberek legyünk, hogy jót csináljunk a világon. És mindegyik termésnek van valamilyen kapcsolata a mi feladatunkhoz a világon. Az első termés először is úgy szól a vers a Tórában, hogy két része van, az első öt és az utolsó kettő. Az van írva, hogy Izrael ez egy föld, ahol van búza, árpa, szőlő, füge, gránátalma, egy föld, ahol van olivabogyó és datolja. Tehát látjuk, hogy van itt két csoport. Az első csoport az ember általános életéről szól, a második csoport pedig arról szól, amikor különlegesen nehezebb a feladatunk, amikor egy nehezebb időszakban vagyunk, úgy szoktuk mondani, hogy egy sötét időszak, amikor nehéz látni, hogy mi helyes és mi jó, egy nehezebb idő. Szóval, kezdjük az elejéről. Eretz, egy föld. A föld az a térképe a gyümölcsöknek, ott kezdődik az egész termés, és tehát ez olyan, mint egy példa, a mi életünkben pedig a föld az a mi feladatunk a világon. Búza, bocsánat, az első az a búza. A búza az az embernek, az egy emberi étel, az árpa inkább egy állatoknak szokott lenni ennivaló, legalábbis régen, manapság már mindenből szoktunk enni, de a búza az kimondottan egy embernek való étel, az árpa pedig kimondottan az állatoknak való ételnek számít. A búza, ugye ha azt keressük, hogy mi az ember az egy különleges státusz, mert mi sok mindenben hasonlítunk az állatokhoz. Élőlények vagyunk, eszünk, alszunk, látunk, jövünk, megyünk. Mi a különbség az ember és az állat között? Az, hogy mi tudunk gondolkodni, hogy mi tudunk dönteni, nem csak instinkt szerint viselkedni. Tehát minden, ami emberré tesz minket, az egy pozitív dolog, az egy szint, az egy magasabb szint. Amikor azt mondjuk a zsidóságban, a Tórában, hogy ember, ez egy nagyon pozitív szó. Ez az, ami különleges az embereknél, ami magasabb szinten van. És mivel a búza egy embereknek való étel, ezért mi az, ami nálunk különleges és magas szinten van? Ez a mi isteni lelkünk. Minden zsidónak van két lelke, egy isteni lelke és egy természetes lélek. A természetes lelket sokszor állati léleknek szoktuk nevezni, mert ugyanolyan szükségei vannak, mint egy állatoknak. Enni, élvezni magát, kényelmes lenni, semmi rossz, de néha tud rosszat is csinálni, de nem egy, ez egy így könnyű megérteni, hogy miről van szó. Tehát amikor azt mondom, hogy buza, az az emberről szól, az emberi lélek, az az isteni lélek, ami csak jót szeretne csinálni, és szeretne kapcsolódni az Istenhez. Akkor ez szerint mi az árpa? Az árpa az egy állatoknak való étel, akkor ő jelképezi az állati lelket, ami ugye a természetes lélek, ami ugyanúgy minden zsidónak megvan. Ez a két lélek van bennünk, sokszor tudnak vitatkozni, az egyik szeretne zsinagógába menni, a másik inkább aludni, és akkor megy a vita. Úgyhogy ez a búza és az árpa, ez a két lelkünk, ami van nekünk. Utána jön a szőlő. Mi a különlegesség a szőlőben? A szőlő az az, aki abból lehet bort csinálni, és az vidámságot szokott hozni az embereknek, úgyhogy a szőlő lesz az, fogja jelképezni a vidámságot, amit nekünk hoznunk kell az életünkbe. Nem csak azért élünk, mert muszáj, hanem igyekszünk egy pozitív légkört teremteni magunk között, olyan dolgokat belehozni az életünkbe, ami boldogságot hoz, természetesen nem túl sok bor, mert az már egy másik kategória, de úgy, ahogy egy kis bor tud boldogságot hozni az embernek, ugyanúgy nekünk is igyekezni kell, hogy boldogságot hozzunk a mi életünkben, ne csak rutinból éljünk, és azt csináljuk, amit kell. Buzárpa szőlő, penténa. Következik a füge. A füge egyébként azért különleges, nem itt tanította a Rebbe, hanem valahol máshol, azt, hogy a füge az egyetlen olyan gyümölcs, ami tetőtől talpig mind megehető, nincsen benne semmi olyan mag, vagy semmi olyan héja, amit le kéne szedni, amit félre kéne rakni, úgy, ahogy van, egészben meg lehet enni, úgyhogy csak jó van benne, ez egy különleges dolog, ami van a fügénél, de most nem erről van szó. Most arról fogunk beszélni, hogy a füge, mikor találkozunk vele először a Tórában, amikor az Ádám és az Éva csináltak maguknak ruhát a füge levélből. A ruha az, aki emlékszik, párszor említettem, az embernek a ruhája spirituálisan az a cselekedetei, a beszéde, olyan dolgok, amivel kifejezi magát, úgy, ahogy a ruha is kifejezi azt, hogy ki vagyok és mi vagyok. Az öltözésem szerint sok mindent lehet tudni rólam. Egy fontos ember így öltözik, egy ember, aki megy aludni, úgy öltözik, egy ember, aki megy esküvőre, amúgy öltözik, egy ember, aki megy sportolni, máshogy öltözik, tehát a ruha az kifejezi azt, hogy ki vagy. Ugyanúgy a mi cselekedeteink és beszédeink kifejezik azt, hogy mi mik vagyunk. És ezért a füge fog arról szólni, hogy a mi spirituális ruhánk, a beszéd, a cselekedetek, amit mi csinálunk, hogy azok is egy része a feladatunknak. Nem csak gondolkodni kell arról, hogy jók szeretnénk lenni, és mi mindent szeretnénk csinálni és betartani, hanem csinálni is kell maga a feladatot. És a gránátalma, ő az utolsó itt a csoportban. A gránátalma az azért ismert, mert van sok-sok magja. Ugyanúgy, ahogy a mi életünkben igyekszünk, hogy legyen sok-sok micvánk, sok jó cselekedet. De nem csak sok jó cselekedet, hanem egyenként vannak a magok, és külön-külön vannak. Van közöttük még néha ilyen kis hús is a gyümölcsből. Azért, mert a micvákat nem ilyen három az egybe szoktuk csinálni, hanem mindegyiket külön-külön nagyon szeretjük, nagyon élvezzük, nagyon örülünk annak, hogy tudunk micvákat csinálni, és ezért a gránátalma jelképezi a micvákat, mert rengeteg van belőle, és külön-külön vannak, mindegyik fontos és különleges. És ez a mi feladatunk végül is a világban, hogy minél több micvát szerezzünk, úgy, mint a gránátalma magjait, hogy ha kinyitod a gránátalmát, akkor egyénként így kiszeded, hogy ezt is kérem, ezt is kérem, ezt is kérem, akkor ugyanúgy a mi életünkben minél több micvát próbálunk csinálni. Ez az első öt termés, ami van Izraelben, és a kapcsolatuk az Isten szolgálathoz. Vagyis az Isten szolgálatban van az isteni lélek, az állati lélek, a boldogság, a cselekedetek, az ember kifejezése, és a sok-sok mica jó cselekedet, amit összeszedünk a mindennapokban. Ezután még egyszer nyitunk egy új csoportot, még egyszer írva van az a szó, hogy föld. A föld az még egyszer a tere a mi munkánknak, a térkép, de most egy másik fajta földről beszélünk, egy olyan, ahol nehézség van, egy olyan, ahol nehéz a munkánk. Mi kell ehhez a munkához? Olivabogyó. Mi a különlegesség az olivabogyóba? Az oliva az egy keserű gyümölcs magában, és csak utána tudjuk megenni, ha átmegy valamilyen folyamaton, és ehetővé tesszük. Ugyanígy van a mi életünkben is, vannak nehezebb időszakok, de úgy kell nekiállni, mint az olivához, hogy igaz, hogy ez keserű, de ebből a keserűből tudok valami jót kihozni. És az utolsó dolog pedig a datoja. A datoja az egy nagyon édes gyümölcs, de 70 évig tart, míg egy pálmafa elkezd datoját adni. És így van a mi munkánkban és a feladatunkban a világban. Néha nagyon sok ideig kell valamiben befektetni energiát, mielőtt látjuk a gyümölcseit, de legyünk olyanok, mint a pálmafák, ne adjuk fel. Ha neki 70 évig tart, míg tud gyümölcsöt adni, akkor addig fogjuk táplálni azt a fát és öntözgetni, amíg végre tud adni gyümölcsöt. Így is a mi életünkben, ha próbálunk elérni valami jót, próbálunk jobbak lenni, lehet, hogy csak lassan haladunk, lehet, hogy hosszú a folyamat, de ne adjuk fel, mert a végén elérjük a datóját. Úgyhogy ez a tanulság az Izrael hét terméséről, ami Tubisvát ünnepén szoktunk beszélgetni róla, mert ez a fák ünnepe. Tubisvát pedig, mindjárt mondom, melyik napra esik, pontosan 5 nap múlva, de most nem tudom kiszámolni így gyorsan. Tubisvát az hétfőn lesz, vasárnap este már, ahogy sötétedik, már kezdődik a Tubisvát, de ez nem egy olyan ünnep, ami gyertyagyújtás, vagy nincsen semmi, amit csinálni kell ezen az ünnepen. Inkább szoktunk beszélgetni arról, hogy mik a tanulságok a fákról és a gyümölcsöktől, és Izrael terméseiről, és van egy olyan szokás, hogy kitenni egy asztalra sok gyümölcsöt, és mindegyikre áldást mondani, és megenni őket, mert az áldás, amikor mondunk áldást az ételre, az felemeli az ételt egy spirituális szintre, és már csináltunk valami jót a világban. Úgyhogy ez a mai tanítás a Júdsvát és a Tubisvát a kapcsolatban. Két dátum nagyon-nagyon különböznek egymástól, az egyik egy haszid dátum, a másik egy általános dátum, ami nagyon-nagyon rég kezdődött, de mind a kettőből van rengeteg tanítás, tanulás, úgyhogy remélem, hogy nektek is így volt valami új a mai órán, és akkor jövő héten, megmondom, elvileg a bar mitzvá és a bat mitzváról kellett volna beszélnünk, de közeledik a Svát 22-e, ami pedig pont egy női dátum, de inkább akkor csináljuk azt, hogy jövő héten beszélni fogunk a bar mitzváról, bat mitzváról, és akkor az azutáni héten fogunk beszélni a Svát 22-éről, mert az majdnem 2 hét múlva lesz hétfőn, úgyhogy szerintem jobb, ha majd utána fogunk róla beszélgetni. Úgyhogy jövő héten bar mitzvá, bat mitzvá, nem ígérem, hogy mind a kettő, lehet csak az egyik, még kitalálom, és akkor az azutáni héten pedig majd beszélünk a Svát 22-éről, ami szintén egy különleges dátum. Mai napon szeretnénk megemlékezni egy nagyon jó barátunkról, magyar zsidóságnak jó barátja, úgy hívták, hogy Naftali Krausz, aki egy magyar zsidó volt, aki nagyon sokat tett a zsidóságért itt Magyarországon. Neki Svát 11-én van a jorcátja, az évfordulója, úgyhogy az most kezdődött, úgyhogy mindenképpen ezt szeretnénk róla megemlékezni. Legyen az emléke áldott, és köszönjük neki a sok munkát, nem tudom, hogy aki ismeri, van sok könyve magyarul, Sokat segített a szüleimnek, amikor ide költöztek, hogy mit és hogy kell itt Magyarországon, úgyhogy neki tényleg jár, hogy így említsük, és akkor jövő héten találkozunk, bár micvel, vagy bát micvel, vagy mind a kettőről fogunk beszélni, további jó éjszakát mindenkinek, és találkozunk jövő héten.